Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A Lilafüredi ásványvíz támogatásával. Globe Safari. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Hogyan lesz valakiből Iron Man egyes típusú cukorbetegséggel? A következő percekben több más mellett erről is beszélgetünk vendégemmel, Csík Csaba Krisztián, színész, szinkronrendezővel, aki nem mellesleg Iron Man is. Szervusz, Csabi!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Laci.
Én mikor megismertelek, úgy ismertelek meg, hogy Csík Csaba, ez nagyon régen volt, te még nem voltál 20 éves.
Így van, 18. Igen, van egy kollégám, Csík Csaba, aki szintén színi hallgató volt, amikor én, és hát egy idő után, amikor színházban elkezdtünk játszani, és az akkori Pesti Est kiírta a nevünket, nekem az Arany János Színházban, akkor egy darabig úgy lettünk megkülönböztetve, hogy Csík Csaba 1 és Csík Csaba 2, de azt egy kicsit olyan, nem is tudom, olyan nemtelennek éreztem, és akkor én felvettem a egyik gyerekkori barátom mintájára a Krisztián nevet, és...
De miért pont Krisztián? Nem tudom, egy hosszú...
Igen, a barátomat úgy hívták, és tetszett ez a név, és egy hosszút akartam a két rövid tagú nevemhez választani, és hát hosszúból azért nincs olyan sok, mondjuk a Barnabás, a Felicián, a Tihamér, és akkor ezek közül inkább a Krisztiánt éreztem magamhoz közel állónak. És egy darabig számomra is furcsa volt, semmiféle hivatalos változtatás nem történt, csak a szakmán belül szóltam többnyire a bemondóknak, meg a gyártásvezetőknek, hogy akkor ezen túl én szeretnék így szerepelni a médiában, és hát több előnyét élvezem ennek. Az egyik például az, hogy ha inkognitóban akarok maradni, akkor nagyon erősen azt mondom, hogy Csík Csaba, és hogyha esetleg a hangom miatt még gyanús is lenne a történet, és rákérdeznek, akkor azt mondom, hogy nem. De ez persze nem mindig sikerül, de azért mégiscsak megvan az előnye. De ha meg el akarok valamit érni, és úgy érzem, hogy egy olyan helyen vagyok, ahol esetleg ez a Krisztián név még pluszban rátesz a dologra, akkor meg úgy mutatkozom be.
Na most neked hogy jött ez a szinkronizálás?
Az én esetemben úgy kezdődött a szinkronizálás, hogy az Arany János Színháznak voltam stúdiósa 90-es évek elején, és egy szinkronrendező látott egy előadást, ha jól emlékszem, a Lír királyt, amiben Tordi Géza volt a Lír király, és ebben a hírnöket alakítottam, volt 3 mondatom, de arra nagyon büszke voltam stúdiósként, és akkor ezután, az előadás után felhívott egyszer csak egy gyártásvezető a színház titkárságán, hogy nem lenne kedvem kipróbálni a szinkront a Pannónia Szinkron stúdióban, és akkor kimentem egy szép szombati délután. Fogalmam nem volt a szinkron világáról, hát ezt nagyjából sejtettem, hogy mit kell majd csinálnom, beszélnem egy másik színész hangjára, de hogy ez hogy működik technikailag, és hát sikerült is benyitnom felvétel közepén a stúdióba.
Örültek neked?
Nem, szerencsére olyan halkan nyitottam be, hogy nem állt meg a felvétel. Bent a Mihály Falfi Mihály rendező asszisztens ült, Kosztola Tibor volt a szinkron rendező, aki kihívott, és Helyei László szinkronizált épp a mikrofon előtt egy kis lámpánál. Mutatták, hogy maradjak csendbe a Mihály Falfi Misi, és mutogatott, hogy menjek oda a mikrofonhoz, és én teljesen megilletődötten oda mentem, és ha hiszed, hanem Laci, mikor odaértem a mikrofon elé, pont akkor a Helyei Laci megszólalt, hogy készen vannak a lovak, és mutatta a papíron a szövegemet, hogy lovász fiú, 2. igen uram, és én benyögtem, hogy igen uram, és a Kosztola beszólt, hogy köszönjük Csabi, ennyi volt, szia, mehetsz. Tehát az életem első tekercsnek hívják ezeket a rövid részleteket a szinkronban, amiket egyszerre veszünk föl. Életem első tekercsét sikerült próba nélkül megcsinálni.
És ezt azóta is tartod, nem? Vagy azért közben hát kellett egy pár
év. A szakma átalakult, igen, és azért kellett egy pár év gyakorlat ehhez, hogy ez menjen esetleg próba nélkül, és nem is feltétlenül jó dolog ez, de sok esetben dolgozunk ma már próba nélkül, igen.
Na most a szinkron rendezés, az hogy jött az életedbe? Valami többre vágytál, vagy egyszerűen csak hozta az élet, és kipróbáltad magadot, és azt ott ragadtál. Bár mostanában nem nagyon rendezel.
Igen, mostanában nem, illetve alkalmanként. Hát a szinkronrendezés az pedig úgy jött az életembe, hogy amikor én úgy döntöttem, hogy nem a színi pályát erőltetem, hanem a rendezést, akkor én elmentem az ELTE bölcsészkarára, magyar szakra, ez 94-ben volt, és én akkor azt gondoltam, hogy nappali tagozatos egyetem mellett nem lehet színházasdit játszani, hiszen a színházban jellemzően 10-től 2-ig vannak a próbák, amikor egyetemen kell lenni, és én akkor ott hagytam a színházat, és a célom az volt a magyar szak megszerzésével, nem tanár akartam lenni, hanem ugye színházrendező szakra jelentkezhessek a színművészeti főiskolára. ahhoz akkor még diploma kellett az akkori szabályok szerint. Tehát kellett egy bármilyen diploma, vegyésztechnikus is jó lehetett volna, ezt sosem értettem egyébként, de nyilván én a magyart vagy egy ilyen bölcsészdiplomát közelebb állónak éreztem a színművészetihez, a rendezőszakhoz. Elmentem másodévben, másodéves voltam az egyetemen 95, amikor egyik pillanatról a másikra nyilván a rendszerváltás utáni sok minden átváltozás hatására ezt a szabályt eltörölték, tehát lehetett menni érettségivel. Én elmentem, és el is jutottam az utolsó fordulóig, már csak 10 voltunk bent. Egyébként ez az évfolyam, ahol a Süssű, a Schilling Árpád is végzett, Székely Gábor indított osztályt akkor, de engem kirúgtak az utolsó rostáról, és ez nekem akkora törést jelentett az életemben, hogy én akkor egyáltalán nem akartam színházzal foglalkozni tovább. Jártam tovább az egyetemre, megismerkedtem a későbbi feleségemmel, éltem a diákok laza életét, és ebbe a dologban nagyon jól illeszkedett a szinkron, amit akkor már csináltam pár éve, még kisebb feladatokat, de egyre komolyabbakat, és úgy láttam is, hogy ez úgy ível fölfelé, és akkor eleget tettem a felkéréseknek, és mentem szinkronizálni, és egy ilyen felkérésért pár évvel ezután, hogy akkor ismerve a rendezői ambícióimat, egy szinkron producer felkért, hogy akkor rendezzek nála, és akkor én úgy gondoltam, hogy ez egy jó játék lehet, és némi betanítás után beültem a rendezői székbe, nagyon nagy félelmekkel, hiszen 20x éves voltam, még nem voltam 30, és már mondjuk egy hét múlva Kossuth Díjasok jöttek be a mikrofon elé, akiket nekem kellett volna úgymond instruálnom.
De hát persze, kellett is, nem?
Kellett is, igen. Persze nagyon sokan ismertek a szakmából, hiszen akkor már szinkronizáltam.
De az előny vagy hátrány volt ezekben a pillanatokban?
Is, ez személye válogatta. Nyilván, akivel már jóban voltam előtte esetleg, vagy ismert, az lehet, hogy jobban elfogadott, de éreztem sok esetben azt, hogy ki vagy te itt. Én igyekeztem mindig nagyon alázatosan és nagyon a célnak alárendelni azt, hogy én ott ülök, és a magam tudásával, ami persze nyilván szerény volt akkoriban még. Ezt nagyon sokszor elmondtam már, és továbbra is hiszem azt, hogy ha jó a szereposztás, akkor magukat, a színészeket a felvétel közben már nem feltétlenül kell irányítani. Nyilván a filmnek a történetével meg kell ismertetni, hiszen most a kedves hallgatók azt nem tudják, de egy színész soha nem látja egyben azt a filmet, amit szinkronizál.
Az a 60-as években volt.
Már nagyon régen volt, igen. Ma már erre nincs idő, olyan gyorsan készülnek a produkciók, és olyan gyorsan kell szerepet osztani, hogy szinte tényleg máról holnapra, és mondjuk a pénteken kiosztott filmben már következő héten szinkronizálnak a színészek. Jó esetben a rendező meg tudja nézni egybe a filmet, és tájékoztatni tudja a színészeket, hogy mi a
bocsánat,
feladat.
Itt azért álljunk meg egy pillanatra, tehát jó esetben megnézi a rendező. Jó, világos, hogy a szinkronrendező tulajdonképpen arra kell, hogy ügyeljen, hogy amikor megmozdul a szereplő szája, ott már hang legyen, és mikor becsukja a száját, jó esetben akkor fejeződjön be. Volt olyan, hogy egyszer nem volt idő végignézni a filmet, és lehetséges
nem, játék ez, hogy nem tudja, hogy játékfilmek esetében hát eleve a szereposztásnál végignézi, de sajnos azt kell mondanom, hogy igen, arra van példa, hogy annyira felgyorsult a folyamat, hogy mondjuk a szövegíró beírja a timekódokat a szereplők előtt, és mondjuk úgynevezett snellben nézi meg a rendező, tehát odaugrik mindig a következő szereplő megjelenéséhez, hogy tudjon szerepet osztani, és közben ismerkedik meg a történettel. Nyilván ez megint azt mondom, hogy filmje válogatja. Tehát ha egy 180 részes török sorozatot nézünk, ahol a rendező már mindenkit ismer, mert már a 48. epizódot rendezi a 10. évadban, és nagyon jól tudja, hogy megint csak arról lesz, hogy Bükcsüncsür nem szereti Kunigundát, akkor nem érdemes végignézni az adott epizódot, mert nem lesz attól jobb a szinkronprodukció sem.
Csak az ideje fogy,
így van, kiosztja, de természetesen egy új film esetében, hála Istennek mostanában televízióban is egyre több nagyon jó film kerül, mostanában van is hozzájuk szerencsém szinkronizálni ezekben. Kifejezetten jó művész igényel elkészített játékfilmek, és azoknál én például, ha most rendeznék, biztos, hogy ragaszkodnék ahhoz, hogy végig tudjam nézni, és úgy tudjak tájékoztatást adni a benne szinkronizáló színészeknek, hogy én minden kockáját és minden nüanszt ismerek a filmből.
Na most a te pályádnak, ha lehet azt mondani, egy érdekes fordulópontja volt a 8-ker című animációs film, és hát furcsa módon utána mondtál erre a szinkronrendezésről.
Akkor már...
Miért közben rájöttél, hogy akkor téged ez jobban érdekel, vagy más érdekel, és már nem akarsz többet szinkron rendezni?
Nagyon röviden egyszerűen válaszolva, a rendezést azért adtam abba, mert megtehettem, és mert nem élveztem a szinkronrendezői munkát, illetve nagyon ritkán élveztem, nagyon kevés olyan pillanat volt, és nem a színészek miatt, a színészektől rengeteget tanultam, akikkel dolgozhattam egyet, rengeteget. És csodálatos pillanatokat éltem át. Én magam rájöttem arra, hogy egyszerűen az, hogy én napi 8 órán át be vagyok zárva egy stúdióba, és ott ülök, és egy feszült munkatempójú, stresszes munkának vagyok kitéve, ezt én nem tudom hosszú távon csinálni. Hozzátéve azt, hogy én hetente kettőt rendeztem eleinte, aztán már csak egyet. Tehát egy héten csak egy.
És
már így is volt. A másik pedig az, hogy színészként rengeteg felkérést kaptam, és nagyon sok olyan dolog volt, amikor egész egyszerűen a mérleg serpenyőjében nagyobb összegek és nagyobb ázsiójú munkák szerepeltek, mint mondjuk a szappanopera rendezése. És egy idő után bizony belekényszerültem olyan helyzetekbe, amikor olyan úgynevezett kenyéradó gazdáim, ez már az az időszak, amikor egyre több reklámot is mondtam, azok elvárták, hogy én csütörtökön délután menjek és oldjam meg a adott feladatot, és nekem akkor mondjuk rendezés volt, és akkor volt egy-két alkalom, amikor beült helyettem valaki, hogy én el tudjak menni, ezt pedig erkölcstelennek tartottam mindenkivel szemben, a színészekkel, akikre kiosztottam az adott filmszerepeket, és én ott hagyom a forgatást, tehát ez nem működött, bár mindenki megértette, hogy ez egy kényszerhelyzet, és akkor vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy akkor ezt tovább nem csináljuk. Ez teljesen véletlen, hogy ez a 8 kerrel egy időszak volt, és ugye azt decemberben mutatták be a mozik, és én januártól szóltam az adott szinkron stúdióban, hogy akkor én nem jönnék többet rendezni. Mindenütt elmondtam, meg azóta is hívtak szép számmal újonnan alakult stúdiók, meg régiek is, hogy üljek be hozzájuk rendezni. Én mindig elmondom, hogy lehet, hogy egyszer rá leszek kényszerülve, akármilyen szempontból, most amíg nem, addig én jobban érzem így magam. És a rendezés meg megmaradt úgy az életemben, hogy alkalmanként, főleg új magyar rajzfilm produkciók kapcsán felkeresnek szereposztás, sound design, ez egy kicsit olyan, mint hogy mondjuk így milyen lesz a hangzása a filmnek a végén, tehát itt még akár az effektekbe is bele lehet szólni, vagy az örejekbe, vagy a kiválasztásába az adott, mondjuk van egy beszédes jelent, és alatta úszik egy halk zene.
Tehát egy ilyen kreatív.
Ez egy kicsit kreatívabb, igen, de azért nem ez a jellemző, inkább az a jellemző, hogy azok a produkciók, ahol szerepet osztok, vagy felvételt vezetek, ugye ezt nem nevezném szinkronnak, mert nem rajzra készítjük a felvételt, hanem először a kollégák elmondják a magukét a mikrofonba.
No, de hát egyébként ez benne talán az igazán kreatív, hiszen ezzel a hanggal tulajdonképpen megadjátok az
igen.
egésznek az
hát
alapját.
Az, nem, a benne ehhez szereplő rajza. Színészek. Én csak segítek nekik, mert nekem elmondja a rajzfilmrendező, hogy mit fogunk látni. Megnézem a storyboardot, jó esetben, ha van, nem sokszor van, de a történetet nagyjából megismerem, elolvasom a forgatókönyvet, látom a szövegkönyvet, hogy mi a szerep, és nyilván ez egy közös elképzelés, elképzelünk egy jelenetet. De hiába beszélünk akkor már mondjuk negyedik alkalommal erről a dologról, lehet, hogy az én fejemben még egy teljesen más jelenet van, mint a rajzfilm rendezőjében, de általában ilyenkor mindig bendül a rajzfilm rendezője is, és a végső elfogadás az ő joga. Tehát én irányítom, instruálom a színészeket, gyakorlatilag mint egy tolmács, a rajzfilmrendező mond valamit, hogy akkor itt úgy képzeli, hogy akkor ül a figura, feláll, és odadob egy kalapácsot, és közben dühös. És akkor én visszakérdezek, de mennyire dühös? Nagyon dühös. És akkor ezt lefordítjuk a színésznek, vagy talán azt mondanám, hogy sokszor érzem azt, hogy arra kárhoztatódik az én szerepem ebben, hogy én tudom, hogy elég annyit mondani a bent a mikrofonnál álló színésznek, hogy ezt egy kicsit mond emeltebben. A rajzfilmrendező lehet, hogy egy kicsit hátulról és messzebbről közelíti meg, és az nem biztos, hogy sokszor a színésznek segít.
Te már a gyakorlati a szinkron rendező vagy
ilyenkor. Igen, és akkor megszületik a végeredmény, és arra rajzolnak a rajzolók, és aztán még sokszor egy utószinkronnal kell ezt igazából helyre tenni, hogy amikor már a színész látja az elkészült filmet, a figura mozgását, a száját, és a többi, akkor lesz igazán tökéletes. Nem mindig kell, de van úgy, hogy csak mondatokat cserélünk ki.
Amire nem nagyon volt módotok
a 8-ker esetében. Mert az éppen, hogy elkészült a bemutatóra, igen.
És ezzel akár egy műsort is megtölthetnénk, de az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és talán az egyik legfontosabb történet, amiről én veled akartam beszélni, és fogok is most. Az, hogy voltak neked igazi kényszerek az életedben,
vannak.
Ilyen volt, vagy vannak is, igen. Ilyen az egyes típusú diabéteszed.
Igen.
Aminek köszönhetően, azért mondjuk ezt így ki, hogy köszönhetően végül is, te egy komoly Ironman-né váltál, nagyon komolyan elkezdtél sportolni, és hát
igen.
Elképesztő teljesítményekre vagy képes. Azért ez egy új tapasztalás volt neked is, nem?
Abszolút, igen. Gyakorlatilag terápiás céllal kezdtem el. Mindig is jelen volt a mozgás az életemben, ilyen heti egy-két alkalommal úszás, foci, fiatal felnőtt koromban, kompenzálandó a kicsit hedonista életet, és amikor jött ez az egyes típusú diabétesz 2005-ben, akkor így elég hamar rájöttem, hogy komoly életmódot kell váltanom. A diéta betartásával sose volt gondom, de arra is rájöttem, hogy hiába adom az inzulint, azért ha nem mozgok, akkor nem jók a vércukorértékeim, és akkor először terápiás céllal kezdtem futni, mint a legegyszerűbb mozgásforma, És aztán kedvet kaptam, és nyilván jött a büszkeség, és akkor a klasszikus homo currensi törzsfejlődés, a futó ember törzsfejlődés, a félmaratonok, maratonok, egyéni legjobb maratonon, és abból terepfutó versenyek, és aztán abból jött a triatlon, hosszú távú triatlon, és hát valahogy így bekattant, hogy vajon egyes típusú diabétesszel van-e Magyarországon Ironman, mint később megtudtam, legalábbis én mai napig úgy tudom, hogy nincs. A lényeg az, hogy én akkor 2016-ra jutottam el oda, hogy ezt sikerült abszolválnom, ráadásul egy olyan időn belül, amire büszke vagyok, mert az ugye azt szokták mondani, hogy az már sportolói szint, tehát 12 órán belül. Ugye ez 4 km úszás, 180 km kerékpározás és egy maraton a végén. És
csak úgy levezetésnek.
Csak úgy levezetésnek. Hát a triatlonosok mondják, hogy az Ironman az valójában egy maraton futás, csak előtte kell egy kicsit kerékpározni, meg úszni. De tényleg ott kezdődik a verseny, amikor leszállsz a bicikliről. Tehát tulajdonképpen abba, olyan edzettségi állapotba kell kerülnöd, hogy te még le tudj futni egy maratont úgy, hogy előtte 6 órát bringáztál jó esetben.
De a bicikliről, ha nem ennyit, de mondjuk egy átlag ember, ha edzettség nélkül fölül egy kerékpárra és teker mondjuk 20 kilométert, ott amikor leszáll, összeesik, mert a lába még mindig benne van ebbe a tekerésbe.
Igen.
De most ehhez képest ennyi kilométer után még futni, ez mennyi idő alatt érhető el egyébként?
Hát nekem másfél év volt, de azért én már akkor maratonista voltam, túl voltam tizenvalahány maratonon. Tehát,
és ez az
de
ezt egyébként
nem is ajánlanám máshogy. Én nem is ajánlanám senkinek máshogy. Ha megnézed az Ironman versenyek résztvevőit, rendre 40 év fölöttiek. Egyrészt agyi érettség is kell hozzá, hogy tényleg az a sok edzés, az a sok lemondás. Tehát a fiatal szervezet valószínűleg jobban képes lenne erre, mondjuk egy 25 éves éves sportoló szervezete. De ők agyban még valahogy nincsenek ott ahhoz, hogy mondjuk egy fél éven keresztül minden szombat délelőttjük arról szóljon, hogy 6-tól mondjuk délig itt tekernek Csepel-szigetre meg vissza 30 fokos hőségben, a 30 km per órával ráfeküdve a biciklire. És a 40 évesek kitartása meg agyi érettsége is kell ehhez, meg az izomzat is úgy alakul szerintem későbbi korban, hogy nem az a robbanékony és gyors izomzat dominál, ami a fiataloknál, hanem inkább ez a szenvedek ugyan, de csinálom tovább, 130-as pulzussal kimegyek a világból is. És akkor ez így összeáll. Hát ez egyénenként változik, de én azt gondolom, hogy egy átlagembernek kell hozzá. Ha nulláról indul, akkor minimum 2 év. Ha meg előtte már futkározott, meg mondjuk teljesített maratont, akkor lehet egy év alatt is speciális edzésekkel. Aztán meg mi a cél? Ha csak a teljesítés, ugye 16 órán belül megcsinálod, akkor megvan a cím. Megkapod a plecsnit, de mondjuk a 12 órához már nem árt egy komolyabb edzés. Hát én amikor készültem fél év a cím elérése előtt, az ilyen 5 vagy 6 hónap volt, és akkor voltak heteim, amikor 16-20 órát edzettem. Volt olyan nap, amikor 3 edzésem is volt. Tehát reggel elmentem úszni, kora délután elmentem biciklizni, este volt egy futás. És egy pihenő nap a héten. 16-20 óra az már majdnem élsportolói szint.
De hogy ezzel sikerült karban is tartanod ezt az egyes...
Az már, ez nem kellene hozzá. Ez már másról már szól. Ez már
de arról... hogy egyébként ez az irgalmatlan teljesítmény, ez nem ront, ez csak javít.
A diabétesz szempontjából gond volt, nehéz volt beállítani úgy, hogy tehát nekem már egy idő után arról szólt az edzés is, hogy a szervezetemet sportolásra képes állapotban tartsam. Már egy maraton is kihívás egy egyes típusú diabéteszesnek a vércukorleesések és ingadozások miatt. Folyamatosan enni kell. Rá kell szoktatni a szervezetet arra, hogy mondjuk maratonfutás közben, mindenki eszik maratonfutás közben, még az egészségesek is, de nem olyan mértékben, mint egy cukorbeteg. Mennyi inzulint adjak, mikor fogy el? Ráadásul, ahogy készülsz az évek folyamán, a szervezetet folyamatosan változik. A betegség halad előre, nincs más saját inzulinod, csak amit kívülről beadsz. Tehát ami igaz volt egy évvel korábban, az már következő évben nem biztos, hogy igaz. Akkor már ki kell azt is próbálni. Ez egyébként a mai napig így van, és rengeteg tényező alakítja a vércukorszintet, az időjárástól kezdve a hormonokig, a stressz, és a többi, és a többi. Tehát engem is érnek még a mai napig meglepetések, hogy azt gondolom, hogy úgy fogok működni, aztán mégsem. Ezeket megfelelően menedzselni a verseny közben, és a többi, és a többi. Hát ebben most nem mennék bele. És mondom, nekem a célom, amikor ez így bekattant, az volt, hogy megmutassam az ország diabéteszeseinek, hogy igen, lehet Ironman csinálni, és azóta megismerkedtem egy csomó emberrel, akik még ennél sokkal komolyabb dolgokat csinálnak diabéteszesként, már úgy értem, hogy fizikai kihívásokat, meg világszerte, tehát tényleg nincs akadály, tehát hogyha az emberi agy valamit kitűz, de visszatérve a kérdésedre, a diabétesz karbantartásához naponta fél óra séta mozgás bőven elég, azzal már lehet azt a fajta fizikai aktivitást hatást kiváltani, ami kell ahhoz, hogy jók legyenek az eredmények. Ha fél órát kocog valaki két naponta, vagy háromszor úszik egy héten, az is hasonló eredményeket érhet el. Ez már a büszkeségről, meg az edukációról szól egy picit. És akkor itt említeném meg a Sportos Cukorbetegek Egyesületét, aminek 3 éve tagja vagyok. Egy civil non-profit szervezetről van szó, akiknek a céljaikkal és a tevékenységükkel maximálisan egyetértek. Ők rengeteg programot szerveznek sport és edukáció terén, elsősorban diabéteses fiataloknak és családjaiknak. Ugye ez az egyes típus, ez főként a fiatalokat érinti, gyerekeket, és nagyon sok fiatal egészen kiskora óta küzd ezzel a betegséggel, és mivel most már a tudomány is úgy áll hozzá, és a magyar orvostársadalom is, hogy igen, a mozgás az a terápiának fontos része, ezért ez az egyesület ezzel a cél alapult meg, és én szívesen állok ebbe bele, és mutatok talán jó példát.
Hát ez sikerült, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy egyébként te még egy ilyen borszakíró is vagy.
Nem, az már nem.
Az már nem.
Egyébként... Borszakértő voltam, mert borszakértő kluboknak voltam tagja.
Igen, de hogy egyébként az, hogy te szereted a bort és kóstolsz, az egyébként hogy összeegyeztethető?
Mértékkel abszolút. És egyébként alkoholból még leginkább a szárazborok fogyasztása, amit elfogadott az orvosok, a diabetológusok számára is.
Mert egyébként neked pont úgy derült ki a diabéteszed, hogy előtte tukajon...
Kóstolom voltam, és azt hitték, és én mondtam a patikában, amikor mértek egy 25-ös cukrot, hogy aszukóstolom voltam, és akkor mondták, hogy de hát az tegnap este volt, és hát a 25-ös cukor, az nem indokolja semmiféle aszú, tehát így próbáltam így kibújni a dolog alatt. Még az tényleg vicces volt, hogy mentőt akartak hívni, én meg éppen mentem egy főszerepet szinkronizálni, és mondtam, hogy dehogy megyek én be, de hát mondták, hogy életveszélyes állapotban vagyok, mert a 25-ös vércukor, abból már lehet eszméletvesztéses állapot, és akkor én mondtam, hogy nem, én még megcsinálom ezt. Annyit megfogadtam, hogy aznap nem ettem semmit, és sok vizet ittam, és akkor este mentem el orvoshoz, és akkor jött a letaglózó hír, de hát ezen már túl vagyunk.
És hát azóta is hirdeted azt, hogy lehet sportosan élni együtt ezzel a
betegséggel. Igen, és a betegségemet állapotnak fogom föl, amivel foglalkozni kell, amit nem lesz szabad elhanyagolni, és látok magam előtt példákat, hogy hosszú évtizedeket lehet aktívan és boldogan élni ebben a betegséggel. Sőt, ugye van egy Jocelyn díj nevű díj a világszerte, amit olyan cukorbetegeknek adnak, akik mondjuk azt hiszem 50-nél adják, 50 év cukorbetegséggel való együttélés után adják. Magam is a kórházban a diagnózis során megismerkedtem egy festőművész bácsival, már nem emlékszem a nevére, aki sérvműtéttel volt bent, és én meglehetősen elkeseredve álltam a kórházban, és mondta, hogy 40 éve cukorbeteg, és ő szerinte ő még azért él, mert cukorbeteg lett, mert hogy a barátai már nem élnek, mert hogy annak akkor visszavett, és on meg életmódot változtatott, és hogy kutyabaja nem volt, semmiféle szövődménye. Nyilván ez egyéni, és sok minden nem múlik, de törekedni kell rá, és abszolút megoldható.
Hát folytathatnánk tovább hosszasan, de az időnk ezt elfogyott. Én nagyon köszönöm Csík Csaba Krisztián színész, szinkronszínész, szinkronrendező Iron Man-nek, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A műsor együttműködő partnere a Lilafüredi Ásványvíz.